szélessávú optikai előfizetői hálózat tervezésével kapcsolatos dolgokat egykori kedvenc kollégáim, Szomolányi Tibárné és Jeszenői Péter csinálták. Amikor ezt tették, akkor már nem dolgoztunk együtt, mert elmenekültem onnan, de mindegy. Tehát az a lényeg, hogy hogyan lehet különböző megoldásokat megcsinálni, összevetni és felhasználni, mit választ a tervező ezen lehetőségek közül. Itt mi a hozzáférési hálózattal fogunk foglalkozni, amelyek a fogyasztókat, előfizetőket, felhasználókat a legközelebbi csomóponttal köti össze. Ennek több változata van, fiber to the home, fiber to the curb, fiber to the building. Tehát ez azt jelenti, hogy meddig megy el a fényvezető hálózat egészen a család otthonáig, a utcasarokig, az a fiber to the curb, és a, vagy pedig egy épületig. Hát például emlegetett XDSL hálózatoknál addig a babakocsi tárolóban elhelyezett Daceland nevezetű multiplexerig szoktak elmenni, de van, hogy elmegy be a lakásig, sőt, az ott fölhozott szempont szerint ne kelljen szétvésni a lakásba semmit. Egy tipikus megoldás, hogy a folyosón vagy lépcsőházba elmennek, az előszobának a ajtaja fölött, a lépcsőházba menő ajtaja fölött csinálnak csak egy lukat, és oda teszik a modemet, és oda teszik mindjárt a wifi-t is, és utána benne a lakásban nem tesznek sem. De mindenképpen azért oda kell jutni. Ez a fiber in the loop, ez lehet mondom fiber to the home, tehát az otthonig, fiber to the building, lehet fiber to the curb. Tehát ezeket mind szabványosították, hogy aki a hálózatot tervezi, megépítés, működteti, ez ne egyedi megoldásokat csináljon. Ennek a ITU-C, tehát a Nemzetközi Távközlési Unió G sokszázas sorozatú ajánlásai foglalkoznak ezzel. Megint hangsúlyozni kell, ez nem szabvány, hanem ajánlás. A ajánlásokat nem lehet soha sehol kötelezővé tenni. A szabványokat, például, hogy milyen gyógyszer, hogyan nem, azokat kötelezővé lehet tenni, ez csak egy ajánlás. Sokkal lazábbnak tűnő dolog, de ha valaki ezen a piacon meg akar élni, akár mint rendszerszállító, rendszerépítő, rendszerműködtető, az mindenképpen ezeket jó, ha betartja, és ez így szokott lenni, mert akkor akármelyik szállítótól veszi meg a különböző dobozokat, össze lehet kapcsolni, tehát ezek így az ajánlás szintjén nem kötelező, de gyakorlatilag mindenki által követett módon. Ezek a szabványok majd itt sokszor előkészülnek. Megpróbálok finomabb lenni. Tehát ez a négyes számú szlájdon lehet látni, hogy a fiber in the loop, tehát olyan hozzáférést, megoldást akar, ahol már nem részvezető van, csak optika van, és lehetőleg úgy próbálják ezeket az ajánlásokat megcsinálni, hogy teljesen alkalmazás független legyen. Mindegy, hogy egy nagy router, vagy csak egy tévékészüléket akar valaki hozzá rakni, tehát lehet egy set-top box, lehet egy router, lehet egy bármi más. Tehát nem alkalmazás függő ez az egész. A harmadik oldal nevezetű négyes szlágon ott lehet ezt látni, hogy vannak a gerinchálózatok, vagy maghálózatok, ki hogy fordítja, ezt koordinátőrnek hívják az angol nyelven, amelyik hát a országokat, városokat és a nagy területeket köti össze. Van az egyes városokban levő metro vagy city network, vagy mennek szokták mondani, metropolitan area network, és vannak a helyi hálózatok. Minden szintnél a két felső közül vannak a hálózat peremen lévő peremrúterek, edge routernek, ki hogy szereti, annak nevezik. És onnan az edge routertől lehet fényvezetővel, sodrottérpárral, vagy akár éppen rádiós módszerekkel eljuttatni a csatlakozást a felhasználóknak. Van ez a negyedik oldal nevezetű dolog, ahol is van a főközpont, itt ez a nagy épület, sok emeletes épület, ahonnan tipikusan mindenhonnan fényvezetőkkel indul el, és pont középen lehet látni azt a megoldást, hogy egészen a otthonig az a pont elmennek a fényvezetők, és hát valahol ilyen csillagpontot érdemes beletenni. Van úgy, hogy egy rádióadóvevő toronyoz, és akkor például a mobiloknál, vagy pedig különösen az ötödik generációs mobilnál ezt meg lehet tenni. Van egy olyan megoldás, hogy van egy nód, egy kabinet valahol az utcán, odáig elmegy fényvezetővel, és ez a kabinetben van ez a csomópont, aminek egy tipikus esete, amikor a Dészlem előbb emlegetett egység van, onnan pedig sodrott térpárokkal, vagy pedig egy épületig elmegy, és akkor az épületen belül mehet. És hát megvan, hogy mi megy 20 kilométerig, 5 kilométerig, és melyik megy. A sodrott térpár az mindenképpen néhány száz méter lehet, hogyha a mai sávszélességeket nézzük. Ez nem tudom, mit jelent. Jól lehet itt egy kicsit csökkenteni. Ötödik oldalnál van egy hozzáférési hálózat, amelyik sűrű és rövid. Vannak az elágazó szakaszok, és vannak mondjuk a fölhordó részek, az a Metropolitan Area Network, vagy pedig a Wide Area Network. Na most ezekbe kell beilleszteni ügyesen oda, ahova való, meg ahova kell, meg ahova érdemes a optikai rendszereket. Hát sajnos itt rengeteg interfészpontot, referenciapontokat adnak meg ezek az ajánlások, ahol az ONU mondja azt, hogy ott végződik az optikai dolog, és az ORT az, ahol a line termination, és onnantól kezdve már elektromos. Hát valahol az összes számítógépünk manapság elektromos érdeket vesz, akár kábelen, akár rádión veszi, de van ez a referencia pont, amelyik már elektromos, van az, amelyikben van az SR, meg az RS, azoknál az a lényeg, hogy ez teljesen szolgáltatás független kell, hogy legyen. Tehát mindegy, hogy számítógép, tévékészülék, bármi más megy hozzá. Hát ez szépen részletesen elmondja a hetedik oldal. A nyolcadik oldalon, igen, részleteszi azt, hogy ezek az interfész részeken hogyan végződnek fizikailag ezek az optikai részek. Lényegében megérkezik a szál, ott van egy optikai elektromos átalakító, és ez mihez csatlakozik, milyen buszrendszerhez, milyen elektromos rendszerhez, ehhez megvannak a szabványok. Igyekeznek, mint említettem, ezt szolgáltatás függetlenné tenni, hogy ez egyforma legyen. Na most, hogyha nézzük ezt a hálózatot, visszaemlékszünk, akkor vannak hogy elosztó pontok, vannak csillagpontok, hogy oda mit lehet tenni. Hát kérem szépen, lehetnek splitterek, amiket a kiegészítésben már próbáltam elővezetni, lehetnek olyan funkcionális gyűrűk, meg faák kettősök, ezeket splitterrel, egyebekkel meg lehet csinálni, és mind lefele, fölfele menő irányba is működhet. Na, nézzük meg, hogy világosabb legyen a 10. oldal. Itt látszanak a Metropolitan Area Networkből minden csomóponthoz is külön-külön végig szál, egy külön szál megy, általában két különböző hullámhossz ablakon különítik el a uplink, meg a downlink irányokat, tehát a fölfele, meg a lefele. Ezért vannak ilyen kettős nyilak az egyes fényvezetőkhoz hozzátéve. Ez nem új, tehát a fiber to the cabinet, fiber to the curb, tehát az utcasarkon lévő helyen fiber to the building, vagy fiber to the home, tehát teljesen ugyanazt ismétlét, csak meddig megy a fényvezető be az otthonba, egy elosztó pontra, még lehet egy épületen belül, vagy lehet egy utcasarkon lévő 10-esnél voltunk legutóbb, ha jól emlékszem. Majdnem sikerült eltalálni. Tehát itt pont-pont optikai hozzáférés van. Minden elosztó pont és a aktív eszköz, ahol csatlakozik a edge routerhez, az mind külön-külön szálon megy. Egy másik érdekes megoldás, ez a optikai gyűrű 11-es oldalon. Ami azt jelenti, hogy van egy csomó pont, ahol nincs áramtáplálás, nincs erősítés, nincs semmi aktív elem, csak elmennek a szálak, aztán visszajönnek, így akkor aztán végig fölfűzik a csomópontokat, további csomópontokat, még további végpontokat. Az az érdekesség az előzőhöz képest, hogy ott akkor minden ilyen onunnak meg ontnak egy külön független szál kell. Így nagyon sokkal kevesebb fényvezető szálat kell felhasználni, mert van egy pont, ahol csak splittereket esetleg lehet használni, és így fölfűzik ebbe a gyűrűbe az összes felhasználó elosztó pontot. Így akkor ugyan mindenkihez eljut minden bit, de azért le lehet választani, hogy mi az ő illetékessége. Ha van egy aktív elosztó pont, például egy splitter, akkor megint van egy fényvezető szál, ahol minden megy, és ez az elosztópontnál megy külön-külön az egyes felhasználói csoportoknak, ezt hívnak aktív optikai csillagnak. Hát ezt megint splitterre meg lehet, csak akkor az a baja, hogy sokkal kisebb jelszintet, optikai jelszintet kap minden tovább menő irány. Tehát, hogyha négy felé bontja ez a csillag, akkor mindenki csak a negyedik szintet, tehát akkor elrövidül az a rész, ami a megfelelő jelzajviszonyok mellett fölhasználható. Tehát tervezés szempontjából azt jelenti, hogy akkor vagy van egy energiával is táplált aktív elosztópont, vagy pedig egy nem aktív csillag, akkor viszont az ezután lévő szakaszoknak a távolsága az lényegesen korlátozottabb. Most ugrok egy csomót, mert a új generációs SDH eszközökről van szó, ami az azt jelenti, hogy ezt mind hardware eszközökkel teszik. A 16-os szlájdra ugrottam, itt azt látszik, hogy gyűrűknek a sorozatával lehet egy értelmes módon egyre koncentrálni a forgalmakat, és egy nagyon lényeges dolog, hogy csak a legvégén legyen az, hogy ilyen csillag alakú legyen, az összes többi az olyan legyen, hogy minden csomópont legalább kettő vagy inkább több helyre legyen csatlakoztatva, tehát ezek vagy gyűrűkkel, vagy egy szövevényes hálózattal kell ezt megépíteni, különben bármilyen szakadás vagy üzemzavar az egész alatta lévő részt mind elbénítaná. A 17-es ábrán lehet a passzív szélfosztást, akkor ez azért jó, hogy nem kell áramot vinni és mindenféle elektromos átalakításokat, tehát optika-elektromos átalakításokat csinálni, de ez már volt, és akkor az a lényege, hogy tervezéskor, mint említettem, egyetlen nagy baj van, hogy nagyon lerövidül, mert a szállatnak maguknak is van egy kilométerenkénti csillapítása, hogyha vesszük, bár mindig azt mondják, hogy lehet 1000 kilométert is áthidalni egy optikai kábellel, de akkor az a baj, hogy akkor nem lesz elég nagy a sávszélessége. Tehát, hogyha egy 50 mikron átmérőjű kór része van a fényvezetőnek, akkor nem lehet túl nagy sebességet elvárni tőle, mert lesznek egyenesen a középpontban, meg az oldalfalakról visszaverő hullámok, és akkor, ha egy nagyon kedves, keskeny impulzust küldünk az elején, akkor ez egy kövérebb impulzusként meg, tehát nem lehet szaporítani időben az impulzusoknak, illetve a biteknek a számát. Tehát itt még mindig egy ilyen kettős játék van, akkor kisebb a csillapítása, de az időbeli felbontása rosszabb. Úgyhogy ezekkel kell játszani, hogy itt csillapítás is van, meg időbeli felbontás. Ugrunk megint egy kicsit. Tehát hogy megy a lemenő irányi, meg a fölfelő irányú bitfolyamnak a szétválasztása? Lehet időosztással, lehet hullámosztással, és térosztással is lehet ezeket szélszedni. Ez azért érdekes, hogy egy felhasználóhoz nyilván csak egy szál menjen, és akkor hogyan fogják ezen a lemenő meg a fölmenő irány. Egy nagyon tipikus dologhoz, hogy két jó ablaka van egy normál fényvezető szálnak, egy 1300 és 1500 nanométeres hullámhosszoknál, és akkor például a hullámhossz osztás az egy nagyon tipikus dolog. Ha van egy passzív splitter, akkor a 20. oldalon lehet nagyon szépen látni, hogy hogyan lehet irányítani az egyes csomagokat, hogy mindenki csak azt a csomagot kapja meg, ami neki szól, és mindenki a küldi a csomagjait, azok szépen összeérjenek. Nem olyan egyszerű a feladat, mert a downstreamnél ott lehet válogatni. Itt ezen az ábrán színekkel van, hogy ki milyen színű csomagot például, hogy milyen színű hullámhosszon megy azon a 1300 vagy 1500-as nanométerén, de azon belül mindenkit egy prizmával onnan ki lehet venni. Csak egy baj van, hogy amikor az uplink van, downlinknál nem probléma, mindenki kiválasztja azt a szint, ami neki szól, és az összes csomag akkor, ami olyan színen van, az az övé. De ha küldi föl, akkor különböző hosszúságúak ezek az összekötetések, és különböző késleltetéseket jelent, mire a split, passive splitterhez mennek. Ezért nagyon-nagyon izgalmas időszinkronizálás kell, hogy ezek a csomagok ne ütközzenek időben, hanem szépen sorba menjenek. Mindig megvan a különböző színű csomagoknak az ideje, hogy mikor lehet küldeni a szivárványból összerakott, csak annyi a lényeg, hogy itt a különböző hosszúságúak ezek, akkor ezt bele kell ügyesen kalkulálni a rendszerbe, hogy saját magától aztán menjen. Azt is lehet látni ezen a 20-as ábrán, hogy milyen távolságok lehetségesek. Tehát, hogy a 32-es, ez a passive splitter, akkor a jelszintek miatt egy 10 kilométernél hosszabbat nem lehet, mert akkor a csillapítás jön be, hogy akkor abban megint bithibák jöhetnek, hogyha csak 16-osra, akkor 20 kilométer. Ez megint olyan dolog, hogy legyen egy kis érzék, hogy milyen hosszúságú lehet a splitter utáni a dolog. 21-es azt taglalja, hogy a multiplexelés lehet hullámhosszal is, mégpedig úgy, hogy a lefelé meg fölfelé az különböző hullámhosszok, de azon belül az egyes nyomlábok finomabban felosztva szintén a hullámhosszal lehet rakni. A 22-esben van egy érdekes összefoglaló ábra, hogy a különböző lakásoknál, meg a irodákban van telefon, meg IPTV, meg számítógép, és hogyan jut el a világ internethez, a világ mindenféle műsorelosztóihoz, meg a telefon összekötetésekhez, és lényegében splittelekkel, a előbbiekben emlegetett díszlemekkel mindenki megkaphatja a maga hozzáférését, és egy lényeges, hogy nagyon sokáig a díszlemig, vagy a lakásig, vagy egy elosztópontunk fényvezető, mert mivel minden fényvezető két nyilat látunk, az azt jelenti, hogy külön-külön van föl meg le menő része. Ez egy rugalmas megoldás. Az Ethernet protokollt, akik kidolgozták, azok gondoltak a IEEE-ben is, tehát az nem ITU, hanem IEEE ajánlást jelent az Ethernet, mint megoldás, hogy hogyan használják többen ugyanazt a közeget, és hát itt az látszik ezen a 23-ason, hogy ugye van beleágyazva ügyesen a rendszer közös részének a hozzáférése a hullámhossz osztással. De most megint megvannak azok a ajánlások, az a G-PON, nevezető, a G megint a gigabitet jelenti, a PON az a passzív optikai network, és nagyon fontos az, hogy hogy ne tegyünk közbe olyan csomópontokat, ahol elektromos táplálás kell, mert azzal mindent meg lehet oldani. Oda lehet semipermanens switch-től kezdve mindenfélét betenni, de akkor a optikai kábelen oda nem megy energia, valahogy oda kell vezetni, és szünetmentesíteni, és ebből mindig baj van. Tehát ezért volt izgalmas, hogy hogyan lehet megcsinálni passzívan az egyes csomópontokat, splitterrel például. Na most, ezen a 25-ösön lehet látni, hogy ha sokfele osztjuk, akkor rövidül, és hogyha a osztási arányt, a logical split ratio a 128-nál kisebb, akkor az egyes pontok között, tehát az egyes hálózat végződések között maximum 20 kilométer különbség lehet. És a helyi hálózat az a 60 kilométernél csak kisebb lehet, tehát itt egy országot ilyen passzív optikával nem lehet megcsinálni. Szóval ez egy nagyváros és környékén maximum tud működni, és csak akkor, hogyha nagyon kevés a osztás miatt az a különböző végpont, ahova el kell jutni. Hogyha milliók vannak, mint mondjuk Budapesten, vagy New Yorkban, vagy Londonban, vagy Tokióban, akkor az a 20 kilométerben már nagyon sok nincs benne, mert London az sugárban 60 kilométer, hát Budapest az a 20. Tehát Budapesten ez még lehet, de akkor 128-nál nagyobb osztást már nem lehet csinálni, miközben nem ér el nek egy központi helyre Budapest. Ugyanaz a játék, mint hogy hány bázisállomás kell ahhoz, hogy Budapestet ellássa. Nincs nagy különbség ezek között. Ez a G-PON nevezetű dolog, majta vannak a különböző részek, a hálózat végződési referencia pontok. Itt a 27-esnél lehet látni, hogy itt egy 32-es maximális osztás lehet, és mekkora csillapítást jelentenek a különböző osztályoknál, különböző hullámoszlopokon. Na, végre megjött a kedvenc ábrám, 28-as. Tehát a felső részben lehet látni, hogy például egy kábel-TV jellegű, vagy egy műsor szétosztási rendszert hogyan lehet megcsinálni. Vagy az van, hogy a balra menő sárga nyilakkal eljut mindenkihez ugyanaz a lemenő irány, viszont mindenki különböző színen látható kék-zöld lilában, hogy küldi fölfele a maga dolgait. Ez nagyon illik mondjuk egy nagyon sok száz csatornás kábel-tévő rendszerhez, mert akkor nem kell sokat szórakozni azon, mindenki mindent megkap, aztán ott van a set-top boxnak, ami otthon van, vagy általában most így hívjuk, azt az egységet, amelyik a jogosultságot. Tehát mindenki mindent megkap, csak valamit nem enged ki ez a dolog. Ez azért jó, mert azt már megláttuk a múltkor, korábbiakban, hogy a felmenő irányban akkor a különböző hosszúságok a passzív optikai ponthoz képest, azok nagyon meg tudják keverni a szinkronizálást. És akkor nem tudnak beállni az egyes csomagok egymás után, mivel az a legutolsó szakasznak a készletetési ideje minden fogyasztónál különböző. De hát, hogyha egy ilyen műsorszétosztásról van szó, akkor sokkal kisebb a felmenő irány, akkor ezek kevesebb gondot úgy van, pontatlanabbul rendezgetve a upstream irányt, tehát a földmenő irányt, akkor is az elmegy. Vagy pedig egy rendszeres szinkronizálás kell csinálni, mert nagyon kicsi időeltérések is itt már összekeverhetik a csomagot. Az alsó ábrán látszik, hogy ha különböző hullámhosszakat használnak a upstreamre, meg a downstreamre, akkor abból bizonyos előnyök is származnak, de másrészt pedig komplikálódik megint a helyzet a felmenő és a lemenő irány csomagjainak a szétválasztásánál. Hogyha azt a megoldást nézzük, hogy mindenki egy más hullámhosszon megy, ez van a 29-es, mindenki más színű fényen megy, akkor ebből viszont nem már semmi probléma nincs. Viszont, hogy ezeket a prizmákat, amiket néztünk, azért nagyon sok fele nem tudnak venni, tehát több száz fele egy prizma nem tud, tehát abban a prizmában általában 8-16-os fölbontás az, ami olcsón egyszerűen megfogadható. Így akkor csak az a gond, hogy a szétosztó pont meg a végpont, a fölmenő hálózati végponthoz csak egy szál kell, viszont 8-16-nál több további irány nem lehet, nem lehet figyelembe venni. Így, aki tervezi, annak úgy kell megcsinálni, hogy ettől a hullámhoz osztású csomóponthoz csak 8-16 további utat engedélyezzen. A 31-esen látszik egy olyan megoldás, hogy a demultiplexer, tehát az a prizmás rész, a különböző színeket hogy szedi szét, és akkor azt lehet látni, hogy bárki bárkihez tud küldeni, úgyhogy van egy csatorna szakasz, egy multiplex szakasz és egy átviteli szakasz, és minden csak fényvezető. Tehát a hullámhoz osztású multiplexelés és demultiplexelés így valósítható meg. Itt a 32-esen lehet látni, hogy különböző csatornaszámok a uplink, downlinkhez mik a szabványos értékek, és hát akkor a prizmákat is ehhez lehet csinálni, ezeket boltba lehet kapni, megvan a ITU ajánlás, bemegy a boltba, kér egy ilyen kis prizmát, semmi különös nincs, mert egy irányba megy egy optikai kábel, és utána megy szét több irányban. Tehát itt látszik, hogy ezek olyan 4-es, 8-as hullámhoz kiosztások vannak. Ez azt jelenti, hogy ezek könnyen a szabványok szerint megvásárolható, egyszerű eszközök. Egyik oldalon egy optikai csatlakozó van, a másik oldalon 4 vagy 8. És itt a 34-esen lehet látni, hogy ez lényegében egy picike kis darab, tenyérben is elférő dolog, ez éppen egy 8-as splitter mutat, szétbontja, és nincs hozzá, ahol akárhogy nézzük, nincs hozzá egy áramforrás, amelyik. Ezt el lehet ásni, megfelelően elrakva a utcán lévő aknákba, de inkább a valamilyen épületbe, kabinetbe szeretik rakni, oda nem szeretik, mert valaki lemegy, rátapos, akkor vége, de egy ilyen kabinetbe ezek jól elhelyezhetők. Itt mutat egy néhány megoldást, amit már előre mutattam, de meg lehet csinálni ilyen IC technológiákkal is. És egy a lényeg, hogy ez a harc nem dőlt el. Az optikának előnye, hogy korláttalanul van nyersanyag, ott a Szahara. Nem fog elfogyni, nem tudjuk elhasználni. A rézeknél az az előny, hogy kicsi a fogyasztás. Mármint ami a előfizetőknél, a végberendezéseknél. És ez a meccs ma még eldöntetlen. Mind a kettő halad, mind a kettő célszerű megoldásokat talál, és hol az egyik, hol a másik szalad elé a többieknek, de hogy mi lesz 10 év múlva, meg 20 év múlva, azt senki nem tudja. Kérdés van-e?
Igen, lehet esetleg sem tudunk kérdést, csak megkérdezem, hogy láttam, hogy a Ethernetes képonosnál a szabvány az 1,2-2,4 gigabit per szekundra meghatározva. Ez most akkor ez egy fényszálon működik, egy darab szálon van, vagy
Egy szál.
És egy szál, ezt több szálba lehet hozni egy otthonba, vagy egy visznek csak.
Azt láttuk, hogy egy ilyen szép kis kábelkébe, amelyik ilyen kisújnyi, vagy emberújnyi, abban benne van több száz szál. Amit bevisznek a lépcsőházba, egy lakásba, az rendszerint egy olyan 2-3 mm átmérőjű két szál, mert vagy az, hogy uplink, downlink, külön szálon, vagy pedig különböző hullámhosszokon, ez már megint egy más kérdés. Nincs nagy különbség az egy szál vagy két szál. Itt a laborban, nem tudom, lehetett-e látni ilyen optikai.
Az a kérdezetben egyik szabadató lehetett bevetett 10 gigabit per szekundumosokat.
Igen.
Akkor ezt hogy oldja meg, hogyha egy szál vagy kettő van, még egy szál oldja meg, vagy több szál van, hogy meg megint a szabvászait így akkor.
Hát, hogyha többen vannak rátéve, akkor több szál kell, hát nincs mese. De hogy is volt ez a G-fast, az is egy giga körül. Tehát egy pont paritásban álltak egymással a fényvezető meg a részvezető. Aztán most ez is ugrik egyet előre, az is ugrik, ugye? Kimegy gyorsabban és kiütközik először a falba, ezt most még nem látja. De a nagyságrend ugyanaz. Csak azt nem tudom, hogy mit fogyasztanak az emberek ennyi. Tehát, hogy egy HD filmet miért kell másodperc akaratba tölteni?
Szerintem sima zombolásnál van ennyi, nézegetem most a mennyi egy ilyen pandémia alatt, hogy egy több farkú testvérem van, és vagyok olyan azért 300 gigabyte megszokott lenni havonta. Tehát van akkor 400, amikor 300, tehát én ebben a 300 gigabyte szokott lenni, de egy semmi torrent szár meg ilyenek. Tehát alapvetően ami van online oktatás, meg YouTube-ozás mondom ezzel,
Tehát egy havonta megy a 300...
Havonta is meg tudom mutatni a...
10 giga per nap?
Hát, körülbelül.
Nem, de van egy 1 gigabit per szekundumus, akkor azt mondja, hogy azt az egy napit letölti egy pár másodperc alatt. Akkor nem értem, hogy miért kell...
Ez nem állapra furcsa, hogy megy az egész, hanem az átlagsebesség az nem sok, az most megmondom, hogy azt kívja írja a gép, de az, amit persze kundunk, tehát majd például eltűntelenek az összerúta, nem tudsz a bolygóját, és akkor vagy nem tudja látni a kodokat, hogy merem. Én azt mondom, hogy két vagy itt persze kundunk, van az átlán, ugye az én nyilván, azt úgy átlagolja, hogy akkor minden egyes más, tehát mintha állandóan nem megy, ilyen, hanem állandóan megy a stream.
De hát erre van, úgy látszik, mégiscsak igény, hogy ezzel lehet meg bolondítani és megfogni a...
Hát semmi értelme, hogy amíg a 10 körültek, hát egyszerűen a 10 körültek, ugye az a wheelbase 10 körültes lankártyaként.
Igen, de hogyha van egy kis vállalkozás, ahol otthon dolgoznak az alkalmazottak, és van egy központi szerverük, ahol aki
állandóan...
Ott már lehet, vagy van egy egyetem. Hát itt, ami itt van, hát...
Nyilván egyetem már, hogyha egy saját magánember meg 10 gigabitet kiadni, hát az...
Hát nem biztos, ezt nem mondtam, hogy csak magánemberek. Lehetnek kis vállalkozások, esetleg középvállalkozások.
Ez a cég, ez lakossági miért szakhoztak itt el. Nyilván ez az üzleti részét elég ott van, de most volt pár hónapja ez a hír, hogy ezzel...
Hát nézzük meg itt egy speed testet.